Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek titeket ezen az úrvacsorai Isten tiszteleten, minden kedves vendégünket, akik megtiszteltek minket, és eljöttek, hogy együtt ünnepeljük az Úr Jézus halálát, hogy megváltott minket az ő vérén és az ő megtört testén keresztül. Mielőtt az ige hirdetésbe fognék, van egy feladatom, egy kedves feladatom, hiszen szeptemberben nagyon kedves alkalom volt a gyülekezetünk számára, hogy ketten is megkeresztelkedtek és csatlakoztak a közösséghez. Azonban tudjátok azt, hogy a teljes jogú tagjává úgy lesz egy gyülekezetnek valaki, hogyha a gyülekezetben az úrvacsorai istentiszteleten részt vesz, megerősíti az ő szövetségét. Úgyhogy szeretnénk, Luca, kérlek állj fel, szeretnénk köszönteni téged, én a Világegyház nevében, a hetednapi adventista egyház világszíres közössége nevében, hogy ezt az utat választottad, velünk akarod járni Jézus Krisztus eljöveteléig ezt az utat. A gyülekezet nevében pedig a gyülekezet vezetője köszönt.
És tudjuk, hogy a múlt alkalom már igazoltan nyelvezte. És mindig örülünk, amikor jó.
És Éviről sem feledkezünk el, aki az előző alkalommal itt tudott lenni, és bátorítunk többeket arra, hogy kössenek szövetséget a mi Istenünkkel. Kedves testvéreim, a ige hirdetésre szeretnék azonnal rátérni, mivel tudjátok, hogy az úrvacsora istentiszteleten az idő mindig egy olyan faktor, amivel külön foglalkoznunk kell, külön figyelni kell. Úgyhogy én a magam részéről a stopper órámat elindítottam. Fogadjuk nyitott szívvel Isten igéjét. Egy különös ige szakaszt választottam erre a mai napra, nem biztos, hogy azonnal fogjuk érteni, hogy miért is, de bízom benne, hogy a végére igen. Jeremiás könyve 32. fejezetét kérlek, hogy lapozzátok fel a Szentírásban. Én a revidiált Károli fordításból fogom olvasni. Ki vannak szűrve belőle azok a kifejezések, amelyek ma már nehezebben érthetőek a közember számára, és én szeretnék a közember számára érthetően beszélni az igéből, ige olvasással és a ige magyarázatában is. Tehát Jeremiás könyve 32. fejezet 6. versétől szeretném olvasni Isten igéjét. Hogyha megvan már a Bibliátokban, vagy megkerestétek a mobil applikáción, akkor azonnal olvasom. Azt mondta nekem Jeremiásnak az Úr: Íme Hanamél Sallumnak, nagybátyádnak a fia elmegy hozzád, és azt mondja, vedd meg a mezőmet, amely Anatótban van, mert téged illet a megváltás joga, hogy megvedd. Eljött azért hozzám Hanamél, nagybátyám fia, az úr beszéde szerint, a börtön udvarához, és ezt mondta nekem. Kérlek, vedd meg a mezőmet, amely Anatótban, Benyámin földjén van, mert téged illet, mint örököst, és a tiéd a megváltás joga is, vedd meg hát magadnak. Akkor fölismertem, hogy az úr szava ez. Azért megvettem Hanaméltól, nagybátyám fiától a földet, amely Anatótban van, és kimértem neki a pénzt, 17 ezüst sékelt. És okmányba foglaltam, lepecsételtem, tanúkat is állítottam, majd kimértem a pénzt mérlegen. Ezután kezembe vettem a vételről szóló okmányt, amely le volt pecsételve. A törvényes rend szerint, és a pecsét nélküli levelet is. És odaadtam a vételről szóló okmányt Báruknak, nagybátyám fia szeme láttára. Itt kihagytam egy kis részt, amit nem indiferens számunkra most. És a tanúk szeme láttára, akik be voltak írva a vételről szóló okmányba, és mindazon júdaiak szeme láttára, akik börtön udvarán ültek, és ezt parancsoltam a szemük előtt Báruknak. Azt mondja a seregek ura, Izrael istene, fogd ezeket az okmányokat, a vételről szóló iratokat, a lepecsételtet és a pecsét nélkülit, és tedd cserépedénybe, hogy sok ideig elálljanak. Mert azt mondja a seregek ura, Izrael istene, fognak még házakat, mezőket és szőlőket venni e földön. Talán azt kérdezitek, hogy hogyan illik az úrvacsorához Jeremiás telekvásárlási ügye. Hogyha röviden szeretném kifejezni, hogy miért választottam ezt az ige szakaszt, az akkor az, hogy számomra egy egészen más aspektusból világítja meg a mi megváltásunkat, az Úr Jézus áldozatát, azt a rendkívüli áldozatot, amelyet értünk hozott. Nézzük vázatosan ezt a történetet. Krisztus előtt 587-ben vagyunk a feljegyzések szerint. Harmadjára rohanja le Nabukodonozor Jeruzsálemet. Ezután a falak, a templom és minden a földdel lesz egyenlővé. Mindenkit elhurcolnak ezek után. Jeremiás volt az a próféta, aki folyamatosan Isten üzenetét képviselte. Az istentelenségbe, a pogány istenek imádásába, a bálvány istenek imádásába. És sorolhatnám, mennyiféle bűnbe süllyedt Izrael népének. Jeremiás börtönben sínylődik, Sedékiásnak a börtönében sínylődik, amely börtönben Isten megszólítja őt, egy hangot hall Istentől. Nem szeretnék Jeremiás munkásságával foglalkozni, mindannyian jól tudjuk, hogy mennyit szenvedett azért, mert Istennek a szavát, Istennek az üzenetét képviselte az ő népe felé. És most egy börtönben nagyon nehéz körülmények között tengeti az életét. Nagyon kevés barátja van. Az üzenet, amit ő hirdetett, nem népszerű üzenet. És nagyon el van keseredve, mert értelmetlennek látja a felrázó üzenetnek a hirdetését. Úgy érzi, hogy senki sem fogadja el a bűnbánatra való felhívást. És ekkor Isten megszólítja őt. És a következőt mondja neki, Jeremiás, vedd elő a pénztárcádat, vedd elő a bankkártyádat, az összes megtakarított pénzedet, és ott, ahol Nabukodonozornak a babiloni seregei állnak, jól látod, ugye? Ahol ott van az a sok katona, ott van egy föld, Benyámin földjén, Anatótban, ahonnan te származol, ahol ellepte az a sok millió katona, na kérlek, ott vegyél egy földet. És én csodálom Jeremiást. Hát Jeremiás nem mérlegel, nem gondolkodik, hogy egy ilyen rendkívül kedvezőtlen üzletet bevállaljon-e Istenért, vagy sem. És ahogyan a igében olvastuk, megérkezik az ő unokatestvére, mert unokatestvéréről van szó, hozza a papírost, és nagyszerű volt, ahogyan az ige leírja, hogy mennyire pontosan két példányban készítik el, hogy tanúkat fogadnak, hogy legyen bizonyíték erre, hogy itt egy adásvételi szerződés iratott egy olyan földről, amit órákon belül az ellenséges haderő a saját birodalmához fog csatolni. Hadd kérdezzek tőletek valamit. Magyar történelemben nagyon jól fogjuk érteni, hogy ha egy határmenti településen laktál, és tudtad, hogy a második világháború lezárásaként egy földet át fognak csatolni egy másik országnak a területéhez, vásároltál volna-e? Megvásároltad volna azt a földet, vagy sem? Befektettél volna-e? Ma nagy kérdés, hogy hova tegyék az emberek a pénzüket, kis vagy több pénzüket. Ha van egy összeged, egy megtakarított pénzed, vásárolnál egy olyan földet, ami egy másik országnak a területére fog kerülni rövidesen, és ez az ország mondjuk egy nagyon szegény ország. Az, ami itt történt, egy rendkívüli esemény. Semmi nem indokolta, semmiféle emberi számítás nem indokolta ennek az üzletnek a létrejöttét. Számomra a csúcspontja ennek a történetnek az, amikor Isten a végén Jeremiáson keresztül elmondja, hogy tegyék nagyon biztos helyre ezeket a papírokat. Mert, és csak én teszem hozzá, mert a történelemből tudjuk, hogy 70 év múlva újra fognak építeni Anatótban. Újra be fogják vetni ezeket a földeket. Újra lesz élet. Isten megkegyelmez. Testvéreim, a mi keresztségünknek és a mi szövetségkötésünk megújításának nem a bűn. Még csak nem is a mi bűnbánatunk a kiindító oka, hanem az Isten irgalma és az Isten ígérete. Nem tudunk semmit tenni azért, hogy Isten szeretetét kiérdemeljük. Itt van egy Isten, aki az ő népét véglegesen eltörölhette volna. És Jeremiáson keresztül üzen az ő népének. Bár vállalnia kell, el kell viselniük a következményét mindannak a rossznak, amit tettek. De Isten nem hagy reménység nélkül. Isten nem engedi el a kezedet. Istennek az a szándéka, hogy visszaállítson, helyreállítson, rendbe tegyen mindent, amit elrontottál, és elrontottam, és elrontott az ő népe. Ilyen csodálatos Istenünk van, aki egy népnek az ószövetségi történelméből annyi borsot törtek az orra alá. Annyiszor szekték meg a szövetséget, a keresztségi szövetségüket. És negyed évenként annyiszor bántották meg az Istent. És ő folyamatosan azon dolgozott, hogy visszaállítsa az elromlott kapcsolatot ő vele. Mert tudjátok, az ember erre képtelen. Mi képtelenek vagyunk arra, hogy amikor a bűn elkezd uralkodni, akkor bármi jót is tegyünk. De Isten ígéreteibe, ha belekapaszkodunk, akkor ez erőt fog adni nekünk arra, hogy újra bizakodjunk abban az Istenben, aki elhívott minket. Istennek van bűnbocsánata, van visszatérés Babilonból, a mi Babilonunkból is. Van újrakezdés, van irgalom és van kegyelem. Erről szól ez a történet. Mikor úgy tűnik, hogy minden reménytelen, hogy már az utolsó szalmaszál is elfoszlott a levegőben, és elillant a lángja, akkor is Istennek van lehetősége, hogy a csontokra újra hús kerüljön, hogy Ezékielnek a képét ide hozzuk. Isten fel tud támasztani. Akkor is, hogyha reménytelennek érzed az életedet. Akkor is, hogyha emberfeletti küzdelmeket kell átélni. És nem tudod, hogy hogyan tovább. Akkor is. Térjünk vissza ahhoz a pillanathoz, hogy, vagy ahhoz a kérdéshez, hogy egy 0 forint értékű telket vajon megvennél a sok millióért. Nincs az ember, aki ezt megtenné. Az ószövetségi társadalmi rendszerben azonban volt egy személy, aki minden egyes családban volt egy személy, akinek az volt a feladata, hogy akkor, amikor egy ember rossz döntéseket hozott az élete során, vagy betegség, vagy halál, vagy bármilyen ok miatt reménytelenné vált a hétköznapi élet megélése, akkor ő volt az az ember, aki kimentette azt a másikat ebből a helyzetből, azt a családtagot ebből a helyzetből. Nem idegen, hanem egy családtag. Egy idegen nem teszi meg, de egy családtag megtette. És ezt a személyt megnevezi az Ószövetség, hogyha Mózes 3. könyve 25. fejezet, most csak mondom, nem fogom felolvasni, mert az időnk elmegy vele. Mózes 3. könyve 25. fejezet 49. versében olvashatunk erről a rendről. És olyan csodálatos számomra, hogy az egész Biblia és az Ószövetség is arról beszél, hogy Isten hogyan váltja meg az ő népét minden keserűségéből, minden bűnéből és minden rossz döntéséből és annak a következményeiből. Nos, ezt a szemét úgy nevezi az Ószövetség héber nyelven, hogy Góél. Aminek tudjátok, hogy mi a magyar megfelelője? Mit jelent ez? Ő a... Nem az új szövetségnek a találmánya, a megváltó kifejezés. Már az Ószövetségben létezett. A családban az a személy, aki téged kimentett akkor, hogyha bajban voltál, kifizette helyetted az árat, felszabadított, ha rabszolga voltál, visszavásárolta a házadat, és a te életednek a folytatását biztosította, az a Góél volt, a megváltó. Így nevezték. Csodálatos. Az én szememben ez. És Jeremiás egy ilyen Góél. A családnak az a tagja, akihez, hogy oda jön az unokatestvér, akkor gondolkodás nélkül, bármennyire extrémnek is tűnik a kérés, gondolkodás nélkül kinyitja az ő tárcáját. Előveszi a kártyáját. Felszabadítja az összes megtakarítását. És fizet. Jeremiás előképe az igazi megváltónak, Jézus Krisztusnak, aki érthetetlen, előnytelen és teljesen értelmetlen üzletet kötött Sátánnal. Akkor, amikor a mi szívünkön még ott volt az ellenséges haderőnek a katonái, amikor még egy ellenséges hatalom birtokolta az életünket, Jézus nem gondolkodott. Mérlegelés nélkül döntött. Tudta, hogy az az ember, akit megteremt, az az ember el fog bukni. Rosszul fog dönteni, arcul csapja az ő teremtő Istenét. És akkor mondta Jézus, hogy én megyek, majd én megváltom az embert. Ő az a családtag, aki vissza akar szeretni minket a mennyei családba. Vissza akarja adni a mi státuszunkat Isten családjában. És Jézus tudta, hogy ezért, hogy mi ezt megértsük, legalább olyan extrém üzletet kell kötnie, mint amilyet Jeremiásnak kellett ott azon a helyen. És azt a reménységet kell üzennie nekünk, akik még nem léptünk bele a következő bűnbe, hogyha majd belelépünk, hogyha majd elveszítjük az erőnket. Legyen reménységünk, hogy Isten ott is tud ültetni, és ott is tud építeni, ahol más nem tud már. Hogy ne önmagunk erejében bizakodjunk, hanem az ő ígéretében. És Jézus ezért elment a határig. Vagy ha mondhatom így, akkor elment a határon túl, és odaadta az ő életét miértünk. Testvéreim, az Úr Jézus, ami megsebzett, háborúsággal teli szívünket, életünket, ami olyan értéktelen, ő ennyire értékelte, hogy odaadta az életét. Olyan árat fizetett, amit nem ér a mi életünk. Ez a szintiszta valóság. Nem érünk annyit, amennyit fizettek értünk. Hogy gondoljátok? Nem érünk annyit. Erről a gólyerről is megváltóról énekel Jób. Azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm, az én gólyélem, hogyha ezt Héberben megnézzük, akkor ezt találjuk itt. Él. És utoljára az én porom felett megáll. Vagy a damaszkuszi úton élete értelmére rájövő Pál ezt írja, mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, és ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazságosan, istenfélően éljünk a jelen való világon, várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetre igyekezzen. Eltelt a 70 év, Anatótban újra vetettek, újra házakat építettek. Ahogyan Isten mondta. Testvérem, a te üdvösséged nem a te kezedben van, meg nem az enyémben. Ha ez így lenne, akkor nagyon rossz lenne. Nem Isten ígéretében van a mi üdvösségünk. Mert ő megígérte, hogy akik szeretik őt, gyengék, bár botladozók, hibázók, azokat ő üdvözíti. Na ez a mi nagy reménységünk. Ránk is vár egy föld. Nekünk is épít házakat Jézus. Saját kezével. Ugye? Nekünk is. Ez az mi ígéretünk, ő benne. Egy nagyszerű ígéret. Egy édesapa fáradtan lezuhant az ülő garnitúrára, amikor hazaért. Végtelen elcsigázott volt, rengeteg csalódás érte aznap, ideges is volt, mert a főnökei kitoltak vele. És a kisfia, pár éves kisfia oda lépett hozzá, és megkérdezte tőle azt, amit minden fiú megtesz akkor, hogyha valamit akar vetetni az apjával. Megkérdezte tőle, vagy valami hasonlót kérdez. Apám, vagy apa, mennyi a te órabéred? Elöntötte a méreg a fejét. És azt mondta a fiának, hogy biztos valami új, haszontalan kacatot akarsz megint vetetni velem. Mas a szobádba. Kisgyerek szemében egy könycsepp jelent meg. de engedelmeskedett az apjának, bement a szobájába, apuka pedig olvasta a napi sajtót. Szóval elgondolkodott rajta, hogy lehet, hogy egy kicsit sok volt ez. Talán túlreagálta azt, amit a gyerek kért. Bekopogtatott hozzá, ott találta össze, kuporodva a szoba közepén játék közben. És ahogy belépett, a kisgyerek újra megkérdezte tőle, apa, mennyi az órabéred? Újra végigfutott rajta a gondolat, hogy biztos valami új legó, vagy játék, valamilyen játék kell neki. És megkérdezte tőle, fiam, mire akarod használni? Majd megmondom, apa, kérlek, mennyi az órabéred? És apa megmondta, hogy 2000 forint az órabére. Akkor a kis gyerek fölkelt, benyújt a párnája alá, elővette az összes apró pénzét, ami volt neki, az összes pénzét. Kiborította a földre, elkezdte számolni, és azt mondta az apjának, hogy apa, tudnál adni nekem 1000 forintot? Akkor már érezte az apja, hogy itt valami lesz. Odaadta neki, és akkor az ő kisfia következőt mondta neki. Apa, most, hogy van 2000 forintom, és kifizetlek téged. Lenne egy órád rá, hogy játsszál velem? Nem tud többet adni az Isten. Nem tud többet adni nekünk. Mindent odaadott. Nem tud már többet adni. Nem tud többet adni nekünk azért, hogy megértsük, hogy mennyire szeret minket. Mindent odaadott. Az utolsót. Nem tud többet. Üresek a zsebei. Minden a miénk az Úr Jézusban. Ma itt az a kérdésem, kérdést intézem hozzátok, és magamhoz. Készek vagytok-e? Készek vagyunk-e arra, hogy befektessünk Istenbe? Hogy elővegyük a tartalékainkat, nem a pénzügyi tartalékainkra gondolok. És odaadjuk Istennek, hogy ott, ahol most nem látunk semmi értéket az életünkben, ott ő értéket teremtsen. Hogy reménységet adjon. Mersz-e kockázatot vállalni Istenért? Mersz-e mennyei értékpapírt venni ebben a világban? Hol mindenki azt mondja, hogy nem érdemes. Mert Isten nem érték. És mi lesz majd 70 év múlva? Drága testvérém, az Úr Jézus olyan kockázatot vállalt értünk, amit mi soha nem fogunk megérteni. Eljött erre a földre, és az életét adta miértünk. Úgy, hogy lehet, hogy soha többet nem kerül vissza oda, ahol volt. Mikor az úrvacsora jegyeit elvesszük, gondoljunk erre az áldozatra, és arra, hogy milyen fontosak vagyunk neki. Ne a bűneinkre gondoljunk. Csak addig, amíg meglátjuk azokat, és vigyük oda Istenhez.